Tartsatok ki, ezúttal elpusztítjuk őket.
Tormester, mi ez a zaj?
Szavart érzek az erőben.
Térerő, technikai újdonságok, érdekességek, tesztek, mobiltelefónia a Rádiókafén. Minden péntek este 7-től 8-ig a mobilaréna.hu szerkesztésében. A mikrofonnál Bodnár Csaba, Kell Bogdán és Fekete Gábor. A térerő legyen veled.
Jó estét, és még annál is jobbat. Ez itt a Rádiókafé, azon belül is a Térerő című telekommunikációs magazin műsor. A stúdióban itt van velem Kell Bogdán, alias Bog, és Fekete Gábor, alias Feki, én pedig Bodnár Csaba volnék.
Szevasztok. Alias Bocsa.
Alias Bocsa, rögtön el is mondanám a telefonszámainkat, elérhetőségeinket. Ha valaki az adáshoz szeretne hozzászólni, az 55-55-98-6-ot hívja. Az SMS-eket a 0629-986-986-os telefonszámra várjuk. A műsor e-mail címe pedig térerőkukac.radiokafé.hu. Ebben az adásban az LG óratelefonjáról fogunk beszélni.
Igen. Még most láttam először, úgyhogy nekem majd nagyon... Tehát egy kicsit baj lesz azzal, amikor azt mondom, hogy ad ide, mert még mindig nem szakítottál a kezéről Bog, de majd valahogy, ha más nem amputáljuk a csuklóját, és akkor így leráncigáljuk róla.
Állok eléve.
Mert hogy én még nem láttam ezt a készüléket, és most egyelőre így még első körben egy pofás órának tűnik, aztán majd megbeszéljük, hogy attól miben különbözik.
Egyébként mi se rég bontottuk ki, úgyhogy ilyen első kézből tapasztalatokat fogunk megosztani itt mindenkivel. De a fő témánk az nem ez, hanem a luxus telefonok.
Oh.
Ami hát egy érdekes kis...
Eltapsolunk szerintem egy pár milliót a mai adásban, nyugodtan mondtad. Jócskán. Jó, ahogy láttam, hogy miket néztetek, akkor így simán fölkuszunk azért ilyen 10 milliók fölé is.
Hát talán még a 100-as is elérjük, attól függ, hogy mennyire lesz időnk.
Úgyhogy ez egy gazdag műsor lesz, mint ahogy minden pénteken itt szokott lenni.
Igen, ő a Térerőn túl című elektronikai magazin blogban pedig egy kis kém technológiáról lesz szó. Most azonban zenélnénk is Dead Life Feet, Juicy Lee, DJ Vadim, ez szól most itt a Rádiókafén.
Újra itt vagyunk a Térerőben, a Rádiókafén. És ahogy említettük a bevezetőben, illetve Bocsa említette egészen konkrétan, egy Karoro mobilról lesz szó a következőben, amit az LG gyárt, az a típusa, hogy GD910-es. Mi elég sokáig, majdnem mostanáig azt hittük, hogy ez az egyetlen olyan Karoro telefon, ami nem konkrétan kínai gyártású, mert ugye a kínaiak azok már régóta csinálnak ilyesmit.
Űzik az ipart rendesen.
Két kártyával, meg minden ilyen okossággal.
Elmebeteg dolgokat művelnek.
És azt gondoltuk, hogy az LG az első nagy gyártó, aki beszállt ebbe a bizniszbe, de aztán kiderült, hogy a Samsungnak is van hasonló terméke, de mégis különbözik a kettő, ugyanis az LG az első olyan Karoro mobil, ami 3G-s, illetve hát nem is 3G-s, hanem HDDP-ra is képes, és az a dologban a durva, hogy ehhez képest nem nagy.
Teljes, hát egy ilyen, azért egy férfi kézre való óráról beszélünk, tehát azért egy kecses női csuklón ez azért egy kicsit nagynak hat ez a készülék, de egy meglett férfi ember karján akár lehetne valamilyen teljesen normális óra, mert méret szempontjából, azzal a kitétellel, hogy ugye ne keressünk rajta semmilyen analóg kijelzőt, meg semmilyen mutatót, meg semmi ilyesmit, mert hogy az egész egy kijelző, az egész eleje gyakorlatilag, ami érintés érzékeny.
Igen, itt el is mondanám a méreteit, 49x39x14 mm, hát ha egy valaki jobban be tudja lőni. A kijelzője pedig elég aprócska, 1,4 hüvelyk átlójú és 128x160 pixeles felbontású, de kapacitív érintő kijelző, azaz a kínai óráktól eltérően ez az ujjalvaró nyomkodást észleli, nem azt, hogyha egy kis ceruzával böködjük, mert a kínaiaknál ugye rendszerint ez a jellemző, hogy előkaparunk valami kis félfogpiszkáló méretű alumínium darabot, és akkor azzal kéne SMS-t írni, itt nem. Itt az egész menürendszer arra van kihegyezve, hogy az ember az ujjával tudja használni.
Hát ami a dologban igazából az érdekes, hogy egy óratelefonon mindig az a kérdés, hogy ez így jó egyáltalán valamire, tehát mennyire lehet vele telefonálni. Ugye Michael Knightnak ez nem volt problémája annak idején.
Na jó, de ő csak kés kizárólag a kittel beszélgetett, vagy hogy a kit kapcsolta Devon, tehát ott egy telefonközpont, amilyen fekete volt, és mint tudom én, turbopursuit módban 470 mérfölddel ment.
De ez az utopisztikusnak tűnt egy kicsit, mert hogy igazából az a helyzet, hogy egy telefonos karórával beszélgetni, az nem éppen egy ideális dolog, Mert hát ugye vagy az van, hogy hallom, amit beszélnek, és csak a fülembe szorítom az órát, ami hát egyrészt hülyén néz ki, másrészt pedig nem is annyira tökéletes megoldás. Ha viszont én akarok beszélni, akkor meg az a számhoz kell tennem az órát, tehát egy ilyen folyamatos váltakozásban van. Ezért aztán az LG nem is sokat szenvedett ezzel a történettel, hanem automatikusan úgy van, hogyha valakivel akarunk beszélgetni, akkor kihangosítva történik.
Hát vagy Bluetooth headset, gondolom.
Igen, igen, a csomagban van is egy Bluetooth headset, ami elég minőségének tűnik így első benyomásaink alapján. Tehát nyilván ez arra van, hogy ez olyan embereknek jó, akik már megszokták egyébként is, hogy folyamatosan a fülükben van egy headset, ugye ismerjük ezt a típust.
Van ilyen.
Fekete autóból száll ki, és rögtön beszélget a senkivel, mert nem látszik, hogy kivel, de ott van a fülében a headset. Úgyhogy ezeknek az embereknek ez nem lesz újdonság. És ami a másik nagy kérdés az óramobiloknak, az az üzenetírás, meg az üzenetkezelés. Ugye nincsen billentyűzet, hát nehéz lenne. Illetve láttunk olyan kínai terméket, hogy a Xion volt egy gombsor.
De szép lehetett az.
Igen, csodás.
És hogy nyomkodtad, mert hogy azért egy óra szíjat nem úgy tesz fel az ember, hogy ilyen patent atom elszorítsa az ütőereket, hanem az úgy mocorog egy kicsit.
Hát az hasonló volt, tehát az elszorított mindent, és hát körömmel rendszerint itt volt egy kis ellentmondás, mert igazából műkörömmel lehetett volna azt a legjobban nyomkodni. Férfi embereknek ilyen, hát elég ritkán van. Igen. Lássuk be. Úgyhogy hát nem volt azoknak a használhatósága az igazi.
Viszont ez a telefon, ami a kezemben van, vagy karóra, hát nézzük, onnan akarjuk. Ez elég jó pofa ilyen szempontból. Egy virtuális mobilos gombsor kerül kirajzolásra, a kijelzőre.
Tehát ez a klasszikus egy gombon három betű.
Pontosan. És hát annak a nyomkodásával, mint egy normál telefon gombsorán lehet írni SMS-t. És az a vicces, hogy a kínai telefonokon, vagy eddigi óramobilokon azt tapasztaltuk, hogy elég nehéz találni egy-egy karaktert. Itt viszont áll a kapacitív érintő kijelzőnek nagyon, nagyon ritka az, hogy félreütne az ember, hogyha odafigyel.
És ahogy láttam, teljesen professzionális. Én ritkán találkoztam jól működő magyar T9-es szövegbevitellel. Ugye ez az, hogy kiegészíti fel a lehetőséget, hogy vajon mit akarunk beírni, és egész jól működött. Ékezetestől, mindenestől.
Igen, hát ugye meg kell említsük, hogy igen, ebben magyar nyelvű szoftver van ebben a készülékben. Menürendszer egyébként nem egy bonyolult dolog, tehát jobbra-balra lehet haladni.
Az rendben is van, szerintem, hogy menü nem bonyolult.
Igen, de hát úgy értem, nem bonyolultnak, hogy nem is túl bőséges.
Ja, aha.
Tehát viszonylag korlátozott a funkciók száma. Konkrétan a főmenü az 4 ikon.
Aha.
És ezen kívül van még egy felület, ahol a profilt tudjuk változtatni, meg van még egy felület, ahol a naptárban tudunk turkálni, de igazából ennyi, és hát nyilván a főképernyő az egy nagy órát formáz, amiből többféle verzió is van, amit választhatunk, de ez egy idő után lekapcsol, és ilyen halványan fog látszódni, és csak újabb oldalsó érintés lesz belőle, fényes dolog.
Bocsánat, csak egy gyors kérdés, mert egyrészt szerintem az, hogy most már elfogadtuk teljes mértékben a billentyűzet nélküli érintőkijelzős mobilokat, az sokat segített a GD910-nek is egyrészről, tehát hogy most már nem vágyunk feltétlenül olyan mobiltelefonra, és rengeteg olyan van a piacon a low-end-től, az olcsótól, a méregdrágáig, amiben egyáltalán nincs valós billentyűzet hardware, hanem csak az érintőkijelző. Tehát ebből a szempontból, ha jól sikerül az érintőkijelző, akkor ez már nem olyan nagy probléma, úgyhogy ettől még lehet sikeres, viszont az akkumulátor mérete az még mindig meghatároz egy mobiltelefont. Tudunk-e arról valamit, hogy ez meddig bírhat így elméleti szinten egy ilyen óratelefon egy feltöltéssel?
Sajnos nem sokáig, a gyári adatok szerint, amik hát általában a pozitív irányban, igen, egy picit csalnak, az szerint 2 óra a beszélgetési idő, ami elég soványnak hat. A készenléti időre 247 órát ír, hát az több mint egy hét. De ez azért elég kis szerénynek tűnik, viszont hozzátenném, hogy azért nem annyira buta ez, tehát nem csak naptár és telefon és SMS, van benne egy csomó szervező funkció, ébresztőóra, diktafon, stopper, átváltás, úgyhogy okos kis masina ez ahhoz
Mondjuk
képest.
Ezt, hogy egy alsó középkategóriás telefon van betuszkolva egy szépre sikerült órába.
Hát annyi van megfejelve, hogy az adatkommunikáció szempontból azért ez eléggé.
7,2 megás HSDP az rendben van.
Kérdés persze, hogy mire jó ez, mert internetezni nyilván nem fog senki.
Hát miért? Bekapcsolom a Bluetooth-t, a notebookot van előttem kicsapva, azt hadd szóljon. Tehát, és még
ha működik modemként, ide még nem jutottunk el.
Nyilván fog működni modemként, egy rakás CD van még a dobozban, ami mindenféle drivereket tartalmaz, úgyhogy ezzel nem lesz problémánk. De annyit hozzátennék, hogy a 2 órás beszélgetési idő az úgy 2 órás, hogy abban még nincs benne az sem, hogy a Bluetooth headsetet is valaminek az a kommunikáció is áramot fogyaszt, tehát az a 2 óra az még az a nagyon optimális eset kihangosított állapotban légüres térben közvetlenül a torony mellett elhelyezett telefonra vonatkozik, tehát nem lesz az két óra sajnos.
Hát figyelj, azt gondolom, hogy ez egy olyan új szegmens legalábbis itt Európában és főleg Magyarországon, mert ez a készülék kapható itthon is, tehát az első olyan, ami ténylegesen kapható nálunk is, hogy neki meg kell csinálni a saját piacát, és meg kell nézni, hogy mennyire fog tudni aratni, és ki az, akiknek ez igazából fontos, vagy akiket ez érdekel. Szerintem nem rossz, jól néz ki, órának is elmegy, az, hogy van egy ilyen nem ellékes, másodlagos funkciója, ez kifejezetten jónak tűnik.
Igen, népszerűek ezek az órák a tapasztalatok szerint, úgyhogy én nagy jövőt jósoljuk. Hát a lehetőségekhez képest nagy jövőt jósolnék a GD910-nek. Egy kis zenével folytatnánk, a Novel Vogue-tól jöjjön a Blister in the Sun.
Rádiókafé térerő és kisebb erőteljes vita keletkezett itt, még bele sem csaptunk abba, hogy mi a luxustelefon, mert ugye erről fogunk beszélni, hogy luxustelefonok meg luxusmárkák, hogy kinek mi a luxus, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy bár ők ketten vannak ellenem, de más véleményen vagyunk így Bogékkal, abból a szempontból, hogy kinek mi a luxus. Én szerintem az a luxustelefon, mert hogy maradjunk mégis a térerő berkein belül, és beszéljünk mobil kommunikációról, amikor egy ötvös, egy óragyártó, egy neves óragyártó, egy eleve luxus termékeket, drága termékeket készítő cég, vagy ember, vagy valami márka, azt mondja, hogy ő most mobiltelefont is akar csinálni, vagy mondjuk egy nagy gyártó, és akkor beszéljünk konkrétan a Nokiáról, csinálja egy új brandet, Vertu néven, és ott az kizárólag arról szól, hogy akár mobil, vagy aranytömbből kifaragott dobozkába teszik bele a belsejét a készüléknek, és csillió dollárba kerül. Szerintem itt kezdődik a luxus, a nagyon drága és ismert mobiltelefon nekem még nem luxus telefon.
Igen, többféleképpen meg lehet ezt közelíteni. Szerintünk már az is luxus, amikor a tudásához képest egy készülék sokkal többe kerül, mint indokolt lenne. Hát indokolja nyilván a luxus, a kivitelezés, a prémium anyaghasználat is egy telefon drágaságát, de ha találunk egy hasonló tudású modellt, ami 20-ad annyiba kerül, akkor már az is lehet luxus. Tehát ha több 100 000 forintba beoltanak egy egyébként kis butácska telefont, és kígyó bőrrel verik ezt ki, akkor ez akkor is lehet szerintünk luxus, hogyha nem áll mögötte egy neves brand, egy valóban luxus termékek gyártására szakosodott cég. Úgyhogy tényleg nehéz ezt eldönteni. Az viszont egészen biztos, hogy luxus telefonok vannak, méghozzá nem is kevés. Melyik is volt az első?
Hát, mielőtt válaszolnék, azért én kicsit még ezt a luxus vonalat vonszolgatnám. Na. Bocs. Alapvetően úgy indulnék neki, hogy van a normális telefon, van a prémium kategóriás telefon.
Az ami, a nagy tudás.
Ami, hát vagy a profi anyag minőség.
Aha.
Van a divatkészülék, és én oda tenném azokat, amiket Fekite mondtál, hogy...
Az erre alatt, amit a többiek nem hallottak.
Valami ismertebb név áll
mögötte.
Prada Armani. Az Dolce Gabbana. És ezek fölött van, ami számomra luxus telefont jelent.
Akkor nagyjából egyetértünk, egy pici hézagolás van itt, ilyen árnyékolás, de ez meg szerintem tényleg az, amit a Bocsa mondta, hogy nehezen eldönthető,
alapvetően szerintem valahol az ár fogja eldönteni. Én úgy érzem, hogy van egy nagyon nagy szakadék, a prémium kategóriás, meg a divat telefonok azok még úgy néz ki, hogy valamelyest elérhető áruak bizonyos réteg számára, és ott van egy óriási luk, ami után tényleg a csilliós tételek következnek.
Igen.
És az már töményen luxus.
Hát ez egyértelmű, tehát amikor valaki 6-0-ás összeget kitesz egy olyan készülékért, ami igazából akár 5-6 esztergomi látképér is tudás szempontjából megvehető lenne, csak mondjuk idézőjelbe téve ilyen brilliáns, olyan rózsaszín arany, amolyan nem tudom én micsoda zafír van benne, az egyértelműen luxus. Tehát ott nincs vita. Itt a kettő közötti réseken lehet vitatkozni, hogy mettől luxus, vagy meddig divat telefon. De igazából nem is ez a dolgunk, hanem inkább az, hogy az érdekességeket szerintem elkezdjük boncolgatni, hogy ezen a piacon, mert hogy van, és nem is kicsi piacon, kik versengenek, és hát mikkel.
Hát a legnagyobb versenyző ugye a Vertu.
Igen.
Ez a Nokia-nak egy leányvállalata, ha lehet így fogalmazni, kizárólag luxus telefonok gyártására szakosodtak. Tehát az ő készülékeik belül Nokia, kívül pedig leírhatatlan
arany,
ezüst, gyémánt,
smaragd, amit akarsz.
Kígyó bőr, krokodilbőr és tehénbőr. Egyébként a Vertuval kapcsolatban egy érdekesség, ez pont Bog interjúztatta meg a Vertunak az egyik fővezérét nemrég, és elmondta, hogy valahol északon, nem is tudom, Svédországban talán?
Én Norvégiára emlékszem, de az a lényeg, hogy a Vertum bőr van, bőr dolgok, ami kézzel varrott bőr, de az sem mindegy, hogy milyen tehénből van a bőr, tehát hogy ez a tehén az hol legelész, ugyanis Északra kell telepíteni ezt a tehénfarmat, ami a Vertu tehén gazdaság, kicsit mint a Milkás, olyan az a vonal. Azért, mert hogyha délen lenne, ott sokkal több a parazita meg az ilyen kórokozó, ami a tehén bőrét kikezdi,
és ez
nem megengedhető.
Így van. Hát ez olyan, mint a Kobe marha Japánban, aminek ugye a legdrágább, az egyik legdrágább marha fajta.
Igen, és masszírozzák a hátára
így
arcok.
Van, így van, és nem tudom, milyen sört iszik egész életébe, hogy a húsa az olyan legyen, megfizethetetlen áron megy kilója ennek a húsnak. Valószínűleg a hentesnél ilyet nem fogunk kapni a sarkon, de ez igen, tehát ez van.
Igen, hát egy kis listát itt próbáltunk összeállítani, hogy mennyire drágák ezek a készülékek.
Nagyon. És nincs határ.
És milyen? Hát még dollárban is vannak 6-0-val rendelkező igen. összegek, például a Goldfish Le Million nevű készülékénél, ami hát igazából ezt képekkel lehetne jól szemléltetni, leírhatatlan.
Nem kell. Ez leírható.
Leírhatatlan.
Az egész kizárólag kő.
Kő, de drága kő.
Nagyon drága kő. Egyetlen egy fényfelület nincs rajta, mert mindenhol valamilyen brill vagy gyémánt borítja az egész készüléket. Annyi kitétel, hogy a gombok nagyobb gyémántok, és valószínűleg masszív karátokkal rendelkeznek. Az apró picit több száz, vagy akár több ezer, ami az egész készülékházat borítja, azok meg a sallang, ami lepattogzott izé faragásnál szerintem azt így megcsiszolgatták, azt ráhúzták, és akkor van egy nagy kijelző, hogy azért legyen mi nézni.
Igen, igen, és az egésznek egy rothadó banánhoz hasonló formája van.
Inkább legyen az, hogy banánhoz hasonló formája, mert majdnem ugyanolyan formája van a rothadónak, mint az igazinak, viszont értem, hogy egy kis cirizmust próbáltál ebbe belepasszírozni azért az árához
arra
képest.
Arra gondoltam, hogy egy picit azért összeesett, tehát nem az a tipikus banánforma, hanem egy kicsit olyan egyhetes banánforma. Említésre méltó készülék még a Vertunak a Kobrája, amihez a kis történetünk az, hogy nem is tudom, fél éve publikáltunk egy cikket a létező legrondább mobiltelefonokról a történelemben.
Ár nem számít, ezt tegyük hozzá.
Ár nem számít, és hát az olvasói szavazat alapján egyértelműen a Vertu Cobra nyerte meg a legrondább telefondíjat. Úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen lilás, aranyszínű, egyszerű Vertu, és egy lilás, rózsaszínes, gyémánt kobra kúszik el az egész erőlapon. Döbbenetes. És van még egy pár. Van
hát
még innen
fogjuk
pár.
Folytatni, mert aztán jön a Porsche, jönnek még ötvösök, jönnek még elképesztő emberek, de nekünk most egy kicsit meg kell szakadni a térerőt, mert ti most híreket fogtok hallani, aztán pedig jövünk vissza és luxus telefonokkal foglalkozunk, úgyhogy ha hozzánk akartok szólni, 0629986986 tegyétek.
Rádiókafé térerő, újra itt vagyunk hírek után, és ugye a hírek előtt elkezdtük a luxustelefonokat boncolgatni. Úgy néz ki, hogy ez egy népszerű téma, mert mind a Mobil Arena fórumán, mind pedig az SMS üzenetekben felbukkannak kommentárok, amik egyrészt viccesek, másrészt meg elgondolkodtatóak. Úgyhogy át is adom a szót Bocsa kollégának, hogy egy párat osszon meg a hallgatósággal.
Igen, itt valaki írja, hogy neki kell egy Vertu tehén otthonra. Hát mondjuk lehet, hogy etetni már kicsit problémásabb lenne, mert az jószág megszokott egy színvonalat. SMS-ben kaptunk...
Meg egy klímát. Lehet, hogy egy hűtő, nem tudom én, csarnokba kéne szegényt tárolni, hogy érezze, hogy most ott van az éjszakon.
Igen, valaki írja, hogy az a luxus telefon, amikor vesz egy ember egy okos telefont, és aztán megkér valaki más, hogy egy nevet írjon be a névjegyzékbe.
Vagy fizet azért egy főállású embert, hogy ezt megcsinálja neki, az az igazi luxus.
Igen, ilyeneket kaptunk rendszerint, de ha már itt a fizetésnél és a luxusnál tartunk, akkor a Vertunak a concierge szolgáltatásáról ejtenénk egy pár szót. Az a lényeg, hogyha egy Vertut vesz az ember, akkor nem csak magát a telefont kapja, hanem ezt a telefonos helpdesk szolgáltatást is. Egy évig ingyen, utána pedig borsos áron meghosszabbíthatja az előfizetését. Arra van szó, hogy a Vertukon van egy gomb, amit megnyomva a telefon akármelyik országban, akárhol van, nem gond, ha roamingol, fölhív egy számot, ahol segítenek neki bármiben.
Tehát, de bármiben?
Bármiben. Egy egyszerű esettel élve szeretne egy taxit rendelni valahova, vagy hát egy limuzint inkább, megoldják neki, ahol van. Durább eset, olyanról is hallottunk, hogy a Vertu szerzette egy jegyet egy olyan koncertre, amire már nem volt. Tehát tényleg elintéznek dolgokat, ezért a pár százezer pénzért cserébe.
Úgyhogy... És direkt nem mondjuk, hogy forintról vagy dollárról van szó, de...
Persze, de hát biztos nem olcsó. Na igazából ott tartottunk, hogy... hogy a luxus mobilok, és hogy akkor hogy van ez, hogy mondjuk a Nokia ugye csinált egy brandet, de hát itt hallunk majd Takayerről, aki ugye egy nagyon neves patinás óragyártó és mobiltelefont csinált, akkor jó pár dizájnnel beszállt ebbe a dologba, akkor van egy, most nem jut eszembe a neve annak az ötvösnek, egy osztrák ötvös, egy kicsit fölpimpelt szolidan egy iPhone-t, mindösszesen annyit csinált, hogy rózsaszín, fehér és sárga arannyal bevonta a készüléket, még egyszer mondom, a rózsaszín arany, ez azért elég sokat jelent, hogyha valaki el tudja képzelni, úgy néz ki, mintha egy rózsaszín arany lenne, de hát ez elmebetegség. 128 gyémántal körbe rakta, plusz egy ilyen aprócskával, ami konkrétan akkora, mint a gomb. Azt hiszem, valami 6 karátos ilyen pöttöm dolog, és egy hát nagyon sok nullás történet lett belőle. Tehát, hogy van ez a vonal, hogy fölpimpelnek meglévő mobiltelefonok, a teljesen különálló emberek, akiknek semmi köze mondjuk az iPhone-hoz vagy az Apple-hoz. Itt van az, amikor beszáll a bizniszbe egy nagyobb cég.
Hát igen, és van az a vonal is, amikor a kettő valahol itt találkozik, igen. Amikor maga a cég pimpeli fel a saját készülékét. Erre ugye nagyon sok példa van az elmúlt időszakból. Én azt hiszem, hogy a Motorola talán az egyik leginkább ebbe az irányba hajló
Aura.
Cég. Egyrészt ugye az Aura, ami önmagában sem egy olcsó ketyere, de lehetett ugye fokozni. Szerintem arról fogunk beszélni majd egy valamelyik adásba külön sokat az Aurának a Holdra szállás edition készülékéről. Illetve ugye a Motorola-nak volt az a legendás V3-as pengett telefonja, az gyakorlatilag mindenféle verzióban kijött, tehát Swarovski kristállyal, Dolce & Gabbana-val felspécizve, rengetegféle módosítással, ahol semmi más nem történt módosítás a készülék belsejében, menürendszerében, funkcionalitásában, semmi nem változott, csak a külső kapott egy dekorációt.
Nem, de a Dolce & Gabbana, bocs, hogy ezt mondom, ott volt háttérkép, meg a menü is máshogy nézett ki egy kicsit. Ugyanaz volt, csak máshogy nézett ki, tehát a vizuális része volt felpimpelve a külsőhöz képest. De akkor pont ez most az a vonal, ahol menjünk tovább, hogy a belső is igazolja azt, hogy hány gyémánt van rajta, tehát hogy ezek okos telefonok általában, mert azért azt szerintem itt van egy kicsit valami paradoxon.
Nem, ezek nem különösebben okos telefonok, átlagos, általában azért a középkategóriás szintet megütik, persze mostanában, hogy fejlődik itt az adatátviteli technika és ehhez hasonlók, úgy egyre kevésbé tudják követni, tehát úgy tűnik, hogy ezek a luxus telefonok nem okosodnak a korral, hanem ugyanazt a szintet hozzák, és hát nem okos telefonok.
Hát marha sokat kellett várni az első 3G-s Vertura, tehát egy millió éve volt már 3G körülbelül, amikor a Vertu kínálatában megjelent az új készülék, de az az érdekes inkább, hogy azt lehet hallani sok helyről, hogy ugye, hát azt mindenhol lehet hallani, hogy válság van, de hogy ez legkevésbé ezt a szegmest érinti. Tehát, hogy akinek a válság előtt volt sok pénz, annak most is van.
Furcsa mód.
Jellemzően, és hogy a luxus telefonok piaca az nem hanyatlik. Tehát ott még van ugyanaz a példányszám, mint a válság előtt volt. Hát ráadásul Magyarországon is igen durva mennyiségű értékesítés van, ami számomra is megdöbbentő volt. Ezt még egy ilyen informális csatornán keresztül hallottuk, hogy a Vertu-ból például évente több mint 300 darab megy el egy Vertu márkaboltban. Ami hát így a magyar viszonyokat ismerve azért az egy izmos mennyiség, meg a telefonárát ismerve.
Az Aura is ugye mikor jött ki? Idén év elején, a válság legkellős közepén, és hát ő is elég szép eladásokat produkált. Tehát tényleg az látszik, hogy ez a piac valahogy nem érzékelte ezt a dolgot egyáltalán, hogy válság van.
Igen, meglepő-e? Hát nem tudom, meglepő-e. Nekem meglepő volt, de mondjuk azt, hogy mi magunkból indulunk ki, és igen, nem biztos, hogy kidobálnánk 6-0-ás összegeket telefonra, pláne azért, mert megkapjuk tesztelésre így is, úgy is.
Igen, de hát mondjuk azért az nem ugyanaz a birtoklási vágy és érzés, mint amikor letetted az asztalra hülyeség, amikor odaadtad az aranykártyát, és lehúzták róla ezt a szemmel látható összeget. De hogy akkor végül is mondhatjuk azt nyugodtan, hogyha lassan most már így nézem az időt, de lezárjuk ezt a témát, hogy kicsit az órákhoz lehet ezt hasonlítani, hogy egy Casio, egy Swatch, egy Seiko óra is mutatja az időt, de mégis ott a Rolex, a Takayer, a Doxa, és az összes olyan luxus márka, ami adott esetben még csak nem is arról szól, hogy arany, vagy gyémánt, vagy ilyen dolgokkal van fölturbózva, hanem egyszerűen a múltja és a cég patinája adja el, és teszi hozzá azt a nagyon sok nullát, vagy azt a nagyon durva szorzót.
Én nem vonnék ilyen konkrét párhuzamot a kettő között. Nyilván van benne igazság, de itt ott valamennyi értelmét látom a dolognak, mert ott az ember tudja, hogy valami olyat vesz, ami az örökké valóságnak szól. Egy telefon szerintem soha nem szól az örökké valóságnak.
Várjál, én már látom azt az időt, amikor mondjuk ez a nem tudom hány gyémántal kirakott cég azt mondja mondjuk így 5 év után, hogy oké, egy ilyen szolidabb a telefon feléért, vagy a telefon egyharmadáért kicserélem a belsejét neked, és akkor föl-föl turbózom dolgozom, és akkor már lehet, hogy már 10 év múlva lesz 3G-s sok gyémántos telefonot. Tehát én nem tudom kézen, hogy lesz egy ilyen verzió, vagy egy ilyen szolgáltatás.
Hát figyelj, ebbe a szolgáltatásba lehet, hogy érdemes lenne belevágnod.
Akkor ezt ti most nem hallottátok, akkor ezt most senki nem hallotta, úgyis ötvösnek készültem lánygyermekkoromban, lehet, hogy újra elkezdem ezt a témát, és akkor tényleg így farigcsálok majd mobiltelefonok köré valamilyen burkolatot, de szerintem egy gyorsan zenéjünk, aztán utána túl a térerőn egy kicsit kémkedni fogunk, majd megmondjuk, hogy miért és hogy honnan jött ez a dolog. Oceana és a Pussycat on a Leash itt a Rádió Café.
Túl a térerőn. Szórakoztató elektronikai újdonságok.
Visszatértünk, túllépünk a télerőn, és hadi és kém technikáról fogunk egy picit beszélni, annak apropóján, hogy az interneten egyre több toll és óra készüléket látunk, amik bizony többek ennél, hát ez most nyilván kapcsolódik ugye a kis LG Karóra mobilhoz.
Bocsánat, csak egy érdekes adalék, hogy arra, hogy toll kamera a Google-ban 22.500 magyar találatot dob ki erre a két szóra, ami ugye alapvetően nem kéne, hogy összetartozzon szervesen.
Igen, igen, hát egy divatos dologról van szó, nem is tudom, hogy ez hova sorolható, tehát a VPOP az efféle dolgokat haditechnológiai eszközöknek írja, erre mindjárt kitérünk, hogy mi az álláspontjuk ezekről a cuccokról. Az tény, hogy az ilyen kis lehallgató cuccok, kamerák az egyetemisták körében nagy népszerűségnek örvendenek, mert hát nyilván lehet velük puskázni, ami nem egy utolsó szempont egy egyetemen sokak számára. Lényeg a lényeg, hogy bejönnek olyan órák, amikben van kamera, bejönnek olyan tollak, amikben van kamera, hangrögzítésre alkalmas cucc, olyan tollak is vannak, amik ha írunk vele, akkor digitalizálják azt, amit leírtunk, miközben rögzítenek mindent a szobában. És hát ez szúrt szemet a VPOP-nek, még nyár elején történt, hogy egy külföldi állampolgárnál, egy távol-keletről érkező utasnál a pénzügyőrök lefoglaltak több kép és hang rögzítésére alkalmas tollat. Az indoklás pedig az volt, hogy a kettős felhasználású termékek behozatala engedélyköteles, ezt mondja ki az EU, és a VPOP szerint az úriember, aki ezeket behozta, visszaélt a haditechnológiai termékekkel és szolgáltatásokkal, miközben kettős felhasználású termékeket hozott be. Ez ugye egy érdekes dolog, hogy miért kettős felhasználású termék az, ha egy tollban van egy kamera, és miért nem az, hogyha egy óramobilban van egy kamera.
Igen, nehéz meghúzni a határt, hogy most mit tekintünk kettős felhasználású terméknek, hogy nyilván nem azt jelenti, hogy mint a multifunkciós nyomtató vagy szkennel is, tehát nem az a kettős felhasználás, hanem hogy polgári és katonai célokra is felhasználható az eszköz, legalábbis a VPOP indoklása az ezt.
Igen, csak nekem itt van a baj, hogy katonai célokra általában olyan dolgokat terveznek, ami ad egy ritkán jön Kínából, és azért ezeknek a 99,9%-a onnan érkezik a termékek gyártás szempontjából. Másrészt pedig ott meglehetősen, beszéltünk is a strapamobilokról a múlt heti adásban, meglehetősen komoly szabványoknak kell megfelelnie bármilyen olyan eszköznek, ami valójában ipari, vagy valójában a hadiiparban akármilyen pici helyen is akar létjogosultságot szerezni magának. Hát ezekről egyikről sem mondhatjuk ezt szerintem, se ezekről a tollakról, se ezekről a kamerás órákról, hogy ezek bármilyen minőséget képviselnének katonai szempontból.
Hát egyrészt, másrészt pedig, ugye pont te mondtad, hogy mennyi találat van a Google-ben erre a szókombinációra, és hát ez egy darab lefoglalás, amit nyáron történt. Ahhoz képest bárki akar szerezni egy ilyen eszközt, szerintem gond nélkül két kattintással az interneten már a kosarába teszi és vásárol és bankkártyával fizet, és nem fog házhoz jönni a VPOP, hogyha hello, ezt nem kellett volna. Úgyhogy most volt ez a lefoglalás, de igazából valószínűleg tonna számra érkeznek be ezek a termékek az országba. Ez inkább egy ilyen példát statuálás lehetett annak idején, hogy megijesztés, hogy bármi ilyesmi, de nem tűnik következetesnek a történet.
Valóban nem. És hát ugye az is egy nagy kérdés, hogy tényleg mire lehet használni ezekben általában CIF vagy VGA, tehát nagyon kicsi felbontású kamera van, amivel egy kis zajos, homályos
acát
lehet rögzíteni. Tehát kinek bántja ez a bármiét, mert ez még valószínű ipari kémkedéshez is kevés.
Ráadásul igen, tehát ipari kémkedéshez biztos, hogy kevés. Ráadásul, hogyha jól emlékszem, bár ebben most nem vagyok biztos, és legfeljebb megírjátok majd nekünk, vagy a fórumon, vagy az SMS számunkon, akkor egy csomó helyen a bíróság a digitális képrögzítőket, tehát a nem hitelesített digitális képrögzítőket, például konzumer fényképezőgép videókamera ritkán fogadja el, mint hiteles mondjuk egy per esetén, mint hiteles bizonyítékot, mert hogy könnyen módosítható és manipulálható a dolog. De ebben az esetben akkor aztán pláne, tehát eleve gyenge minőségű az, amit kapunk, a végeredménye ezeknek a felvételeknek, mind hang, mind videó, minden szempontból. Itt igazából tényleg, amit a Bocsa mondott a zene alatt, az lehet a probléma, hogy kvázi álcázva annak idézőjelben, de hát ez benne a poén, tehát ezért veszik meg.
Hát igen, ráadásul az, aki egyetemre jár és azért szerzi meg, hogy puskázzon, én szerintem itt a célcsoport csak a férfiakra vonatkozik, mert a lányoknak erre nincs szükségük, ott egy jó dekoltázsra gyakorlatilag bármi elintézhető.
És egy rövid szoknyával.
Így van, pontosan. Úgyhogy rögtön feleződik a célcsoport és a termékeknek. Nem tudom elképzelni egyébként, hogy ki és mire használhat ilyen cuccokat, mert tényleg nem a minőségi.
Ez a
szórakozásból esetleg.
Vicc kategória, abszolút. Na hát ez volt már a Térerő, ez volt erre a hétre a Térerő, de senki ne essen kétségbe, jövő héten 7-től 8-ig újfent itt leszünk. Nem sokára érkezik a Skót bevándorló Megmenemi Márkét, 8-tól 10-ig lesz itt veletek, aztán pedig Dekketek 10-től éjfélig. Mi elköszönünk, legyetek jók, olvasgassátok a mobilarena.hu-t, illetve hát jövő héten legyetek itt velünk.
Sziasztok!
Hello!
Rádió Café. Van barátod!